kapitalista tanyán. A háború után években még két hód szőlő volt a kis tanyámon. Rossz régi szőlő még a filoxera előtti időkből. 80 cm-re voltak ültetve a sorok, a fürd soha be nem ért, s a bora olyan volt, hogy avval soha egy barátomat se kínáltam meg, csak a Szent Lászlói tótok itták, akik tűzifáért cserélték el. Folyton készültem, hogy kiválgatom, de volt nekem két öreg szőlőmunkásom, azok nagyon lebeszéltek, azt mondták, hogy bor, bor, jobb ital, mint a petróleum, így aztán évről évre maradt. Most 10 éve egy tavasznapon kimegyek, hát 3 dolgoznak a szőlőben, 2 öreg, meg 1 fiatal. Az öregek olyan öregek voltak, akik, hogy úgy mondjam, a háborúnak se kellettek. A fiatal meg akkor került haza orosz fogságból. Az öregek jóságból vették maguk mellé, hogy neki is hadd legyen munkája. Nem irigyelték tőle, keresse. Szívesen fogadtam az új munkást, és sokat ácsorogtam mellettük. Ők úgy gondolták, azért, hogy siettessem a munkát, pedig én csak részt akartam venni a szőlőművelés címén végzett kaszinózásban. Ha én megállottam köztük, a kapák is megállottak, csak a szőlőlevelek sustorogtak, meg a nyelvek. A fiatal munkás bizonyos Ádám Mihály kitűnő mesélő volt, s a két öreg kitűnő hallgató. Élvezet volt nézni, ahogy Mihály nekihevült, beszélt, az öregek pedig pipát tömtek, s hallgattak. Az egész világháború lefolyt a szőlőben, újra meg újra, s az én nagy örömömre nem is akadt befejeződni. A 3 ember 1 hét alatt 1 holdat művelt be. Tavasz volt. Első kapállás. Még nem laktunk kint, és a következő héten úgy esett, hogy nem volt időm kimenni, ezért szombat este megszólítottam Mihályt. Jöjjön csak, valamit akarok mondani. Halljuk, mondta Mihály. Én a jövő héten nem jöhetek ki, hát azt akarom mondani, hogy vállalják el a hátralévő holdat Átaljába. Meg lehet, bólintott Mihály. Elpártolom. Egyedül? Egyedül, nagyságos uram, egyedül. Nem lesz sok. Megcsinálom én egyedül egymagam is. Aztán mit kér érte? Hát, nagyságos uram, Mihály művelt ember volt, tudta, hogy kell urakkal beszélni, a nagyságos uramat nem lehet kiírtani a szavából. Hát, nagyságos uram, tetszik látni, én hót szegény ember vagyok, nincs több ruhám, csak ez az egyőtő, aki rajtam van. Megvetően nézte végig magán azt az egyöltő ruhát, ami nem is ruha volt, hanem katonai uniform is, de olyan, amely már kiszolgálta az egész háborút, az orosz fogságot, legalább 3 karantént, ahol mindig kifőzték, és már ritka volt, mint a szita, és lógott rajta, mint az angyalbőr. Tetszik tudni, éppen akkor tölt ki ez a büdös háború, amikor szabadulóba lettem volna. 3 évet szolgáltam, mint kaszárnya tőtelik, 4-et a fronton, akkor még 5-öt a muszkáknál. Amikor most hazagyüttem, nem leltem én itt semmiféle szüleimet. A 10 év alatt elmentek szegények, nem is hagytak rám se feleles, se semmit. Hát én rám nagyon rám fél egy kis kereset, hát ne sajnálja tőlem a nagyságosul, mert pláne házasodni is akarnék. No, jó van, Mihály, nem sajnálom, csak végezze becsületesen is. Meg ne szakítsa már magát. Nem lesz hiba, nagyságos uram. Ezet fogtunk, megegyeztünk, és nagy lelki nyugovással mentem Pestre. De szerdán időt szakítottam magamnak, és a délutáni hajóval kimentem Leányfaluba, hogy mit csinál ez az én 1 szál munkahadseregem. 5 órakor érkeztem meg, és keresem a szőlőmbe, nem látom. Végre megtalálom, hogy ott hevel a szőlő sarkában nagy édesdeden, és sütteti magát a nappal. Hát mi az, Mihály, maga hevel? Hát mit csinálják, nagyságos uram? Hát teremtette, dolgozzon. Hát de mit? 3 ember munkáját kell elvégeznie, fogja meg a kapanyelet. Hát hogy lesz kész a héten? Már megvan. Mi a fene? Kisült, hogy mióta kezet fogtunk, ő azóta éjjel-nappal a kapanyelet markolt, és a hód szőlővel szerdán délig 1 órára készen is lett. Már nincs más dolga, csak kipihenni a fáradalmakat, és amint láttam, el is volt számba rá, hogy szombatig ott pihen, amíg én ki nem jövök. Csúf, hát engem ez az Ádám Mihály, gondoltam magamba, de a szőlő be volt garaszolva, éppen úgy, mint az első volt. Hát nem mondhatnám, hogy el voltam ragadtatva, nem szeretnek ezen a vidéken dolgozni. Mifelénk a hegy alján nem így művelik a szőlőt. Ezek a világért nem vennének a kezükbe kétágú kapát. Csak éppen a füvet írtják. El is magyaráztam neki a nagy különbséget a kétféle munka között, és ő azt meg is hallgatta ellentmondás nélkül. A fizetést felvette, de én is bosszút állottam rajta, mert a következő kapálásra megint hármójukat hívtam be, hogy ha már ki kell adni a pénzt, az öregek is részesüljenek belőle. Sose tett rá megjegyzést. Ő is így tartotta rendjén valónak. De szüret után, mikor a mustot is eladtam, és itt volt az ideje, hogy télire beköltözzünk, megint megszólítom Mihályt. Jöjjön csak, Mihály, mondok magának valamit. Vállalja el ennek a szőlőnek minden munkáját jövőre felibe. Hogy érti azt, nagyságos úr, hogy felibe? Hát én adom a szőlőt, maga a munkát. Én adom a permetezőanyagot, maga elvégzi a permetezést. Én adom a raffiát, maga a kötözést. Aztán a termés lesz, akkor annak a fele az enyém, fele a magáé. Mihály elgondolkodott. Nem tehetem, mert nincs kitartásom, nem tudok én egész esztendőben ingyen dolgozni. Na, rendben van. Én magának minden szombaton kifizetem a napszámot. Mit ha napszámba dolgozna? Aztán eladjuk a mustot, levonjuk belőle a kifizetett összeget, a többit maga megkapja. De hát, ha nem lesz annyi termés, hogy kiteljen belőle a napszám, ha nem... Nem baj, ha nem lesz annyi, nem fogom magát beperelni a töbletét. Rám nézett a szeme sarkából, megfúrt, széjjel boncolt. A hon fizeti ki ezt magát a nagyságos úrnak? Nem értette a dolgot, nem akart kötélnek állani. Nem muszáj most válaszolni, gondolja meg, mi karácsonyra ki szoktunk jönni, addig van ideje, akkor majd megmondja. Úgy is lett. Karácsonyra kimentünk ünnepelni a havat és a telet. Mihály beállított. Meggondoltam a dolgot. A Jány is jóvá hagyta. Jány is van. Van egy szegény, szép Jány, csak kicsit szegény, szóval semmije sincs. Hát ő is mondta, hogy beszéljek a nagyságos úrral. No, halljuk. Hát ahogy szó volt, felibe. De a nagyságos úr kifizeti a napszámokat. Rendben van. Hát így elpártolom. Írást is kért, és kapott. Abban a legnagyobb gonddal fogalmaztam meg mindent, ahogy szó volt. Összehajtotta az írást, köszönt, és kiment a szőlőbe. Én csak néztem örömmel, ahogy lépkedett a hóban a tőkék között. Ez már gazda, ez már gondolkodik. Tavasz nyíltál, valahogy kijöttem, a szőlő már meg volt metszve. Még nyitni se kellett, nem is lehetett, mert fagyott volt a föld, s a hó bújdosott a handok alatt. Mihály felvette a metszés díját, és mikor újra kimegyek, meg van kapálva a föld. Két tágú kapával, mélyen csákányozva. Rám kacsint, s azt mondja, értem én már a nagyságos urat, és odaintett a mély művelésre. Tudja a nagyságos úr, mit csinál? Egész évben nagyszerűen dolgozott, de furcsa átalakulást vettem azért észre rajta. Gazdája lett a szőlőnek. Ott lakott benne, minden szabad idejét ott töltötte. Két holt szőlő nem fogja le minden idejét egy ilyen erős embernek, pláne a sürgős munkákra, napszámosokat is hívott, mert megmagyarázta, hogy annak idejében kell elkészülni. Ám az öregeket sose hívta. Kérdem, hogy miért nem? Azt mondja, nem kell neki, hogy a pipát tömjék, neki munkás kell. Szóval akármilyen messze dolgozott is napszámba, éjszakára megjött, és egész éjjel őrizte a szőlejét, szinte kézzel húzta kifelé a leveleket. Fújta, hogy jobban égjen az élettüze. Mikor a szőlő virágzott, egy reggel köd volt. Aznap nem ment munkára, míg a nap fel nem sütött. Reszketve nézte, nem tette kárt a köd a virágzásba. Ha szárazság volt, majd megbomolt, mi lesz a szőlővel. Hirtelen sok eső jött, akkor még jobban szédelget, hogy nem árt-e a szőlőnek. Peronoszpóra mutatkozott, már kavarta is a bordói levet, és permetezett. Egy nyári vasárnapon új ruhába állított be. Mi az, Mihály? Tán lakodalomba készül. Elesteltem már azt az ócska zubbonyt, hitelbe vettem. Megmutattam a szabónak a szőlőt. Adott rá egy ruhát. De a legfurcsább az volt, hogy kezdte ki nem szedni a napszámot. Ha, nincs szüksége pénzre? Hadd maradjon a születre, mert aztán nagyon hibázna, ha nagyon sokat levonna a nagyságos úr. Már nem akarta kapitálishoz nyúlni. Tőkét gyűjtött. Akkor volt a szárasság. 2 hónapig egy szem eső nem esett. Jön egy vasárnap, s az új ruhába, és azt mondja, templomba voltam, ne beszéljen. Mikor volt utoljára? Amikor a századdal kirendeltek misére. Kálvinista vagyok, de menni kellett. Magam kedvéért nem is tudom, mikor voltam valaha. Aztán könyörgött a jó Istennek. Nem igen esett jól. Miért? Mert a hátam meget ült egy vén ember, az úgy ordított, hogy majd beszakadt a fülem. Mondtam is neki, hogy ne bőgjön annyira, nem siket az Isten. Aval elment a szőlőbe, és nézte a fürtöket. Ha szemmel verni lehetett, talán gyógyítani is. De úgy látszott, érdemes volt templomba menni, elmúlt a szárasság, s Mihály egyre vidámabb lett. Egy este bizalmasan szólt. Nagyságos úr, most nagyot mondok, már nem igen veszem el a jányt. Miért? Hát, világkódus, amit csináljak, egy kódusból 2. Hát kapok én már feljebb valót is, most is olyan szép szeretőm van, de olyan özvegyasszony. 7 hód földje van. Kicsit be volt borozva, csillogott a szeme, beszédes volt. Tudja, ha az embernek van valami kilátása, egész másképp néznek rá. Jövőre is ide tetszik adni a szőlőt. De őszfelé nehéz idők jöttek, szüret előtt leesett a borára. Mindenfelé jó termések mutatkoztak, s azok a kutya újságok is csak olyanokat írkáltak, amit romlik helyben az ár. A tavainak már felét is alig ígérték. Mihály olyan lett, mint akit kilúgoztak. Újra előkerült a bakaruha, még vasárnap is. Azt mondja egyszer, a nagyságos úr, én soha nem tudtam, hogy mi az az éjszakai gond. Világ életemben úgy aludtam én, mint a tej. Most azt se tudom, hol áll a fejem. Ezek a betyár borkereskedők már veszik a mustot előre, de oly szemétáron, ha nekem is kínált a kocsmáros, hogyha kell ád, felírja, majd fizetek szüret után. De most igyam meg, aztán dufláját adjam majd érte. Ha, sajnáltam szegényt, arca beesett, már egész kapitalista lett, már végig szenvedte a piac hangulatokat, az áralakulás borzalmait. Vigasztalni akartam, hát nem baj, van szép szeretője, majd megvidámítja. A fenét, nem kell nekem szerető, van nekem elég gondom, avval hálok, avval kelek. Születkor a prés mellett őszintén megvallotta. Tudja, mit sajnálok, nagyságos úr? Hogy azt a marhaságot csináltam, hogy nem szedtem ki több pénzt előlegbe a napszámra. A nagyságos úr pedig adott volna, mert a nagyságos úr jó ember. Mikor hazajöttem, mondták, csak ide kapjak, mert bolond, aki a nagyságos urat be nem csapja. Itt mindig dufla napszám volt. Én meg olyan ökör voltam, hogy csak arra spóroltam, hogy több maradjon a termésből. Az a furcsaság történt, hogy éppen a szüret alatt emelkedni kezdett a borára. Ettől hirtelen megvidámodott, s jött hozzám. Atságos úr, tessék csak ide figyelni. Ne adjuk el még a mustot. Szentendrén van egy kocsmáros, az át kölcsön hordókat. Pince van. Tegyük el, nem kér enni. Megjelent a kapitalizmus jellemző tünete nála is, a spekuláció. Belementem. Azonnal szekeret szerzett, és kihozta a hordókat. 1 litert se akart kiadni. Disznótornál és szüretnél a gazdának folyton kóstolót kell küldenie. Ő nem adott senkinek egy kortyintást se, és irigyen nézte, és pontosan felírta, hogy én a magaméból kinek mennyit utaltam ki, hogy ezt a felezésnél aztán levonja az én részemből. De még azon felül meg is dorgált, Isten ellen való vétek adni. Tavaly még nagyon megköszönte, hogy 1 litert kapott minden munkás. Így ő is. Mikor a must mind lent volt a pincébe, megelégedetten dörzsölte a kezét. Szép termés volt, ha el lehetne adni jó áron, szép pénz ütni a markát. Spórol a lakodalomra? Hát mi van a jányjal? A jány, legyintett. Nem törődöm én a jányjal. Az csak olyan ijegység volt. Az ember begyullad, amikor, ugye, Szóval kapkod fülsz fához. Visszajött a szép szeretőm, de még másik is került. Ha akarom, egy 30 hódas gazda is hozzám adja a jányát, mert van ám ezeknek szemük. Minden paraszt megnézte, hogy mi velem én a szőlőt. Hát Oroszországba tanultam. Annak a déli felén sok szőlő van. Sok rossz szőlő van a határba. Nem bánnák, ha megszakítanám magamat benne. Szüret után a bor ott feküdt a hordókba. De valami nem nagyon tetszett. Minden nap több lett. A fene mondom magamba, baj van, ez már megtanulta a kapitalizmus mindenestű, már a manipulációnál tart. Éppen vevő jött, mondom neki, adjuk el. Ő karácsonyig nem áll egy litert se, ha én akarom, osztozzunk, ő a magáét megőrzi. Hát én eladtam a magamét, átnyújtottam neki a pincekulcsot, avval beköltöztem a családommal a városba. Csak februárban jöttem ki legközelebb. Mihály sovány volt, sápat volt, mérges volt. No, nagyságos úr, jó kibabrált velem. Azóta se volt olyan ára a bornak. Tudott a nagyságos úr valamit, azért adta el? Maga még semmit nem adott el, de... Ötöt eladtam a kocsmárosnak, hármat meg a Szent Lászlói tótnak tűzifáért. Még a 7 hektós megvan, de más itt a bibi. Nem mondta nekem nagyságos úr, hogy ez olyan fene rossz bor, hogy aki megvette többet nekem, nem köszön. De én se lefrektárok rá a jövőre. Hát, mit csinál most ebben a borral? Csapok egy nagy lakodalmat, megisszük. Olyan nagy gazdaházához házasodik, ahol 7 hektót isznak meg? Nem. Mégis elveszem a jányt. Szegényes, szegény dukál. Következő esztendőn kivágattam a szőlőt. Olyan volt, csak ugyan nem érdemes termelni, hogyha valaki megveszi, hogy többet ne köszönjön. Ha nekem nem köszönőkre van gusztusom, megírom az igazságot, mindjárt van belőle elég. Mihály azonban nem itta meg a 7 hektó bort a lakodalmon, hanem elcserélte 7 malacér. A felesége felnevelte, s most van 2 jó lova, s fuvarozásból él vígan. A kapitalizmusnak búcsút mondott, mert szeret éjszaka nyugodtan aludni.